Ez az, ami annyira boldoggá tesz engem, és az okot is azonnal megadja. Hiszen jön az én megváltóm, és hazavisz engem. Ez az, ami annyira boldoggá tesz engem. És ha ez a mi örömünk, akkor ez egy tartós öröm lesz. Akkor ez nem az időjárástól függ, sem attól, hogy átmegy a magasságokon vagy mélypontokon. Ez egy tartós, maradandó öröm, amit az Úr helyezett a szívünkbe. A bevezető ígeversekben komoly szavakat hallottunk. Valahányszor kinyitjuk a Biblia utolsó könyvét, akkor különösen komolynak tűnik a helyzet. Nem tudom, hogy mindannyiunknak ugyanaz a benyomása, de amikor a Biblia utolsó könyvéről van szó, akkor az ember tényleg le akarja vetni a cipőjét, és még nagyobb áhítattal lépni Isten jelenlétébe, és hálát adni az Úrnak, hogy méltatott minket emberként arra, hogy beletekinthessünk az ő üdvösség tervébe. Kik vagyunk mi, hogy úgy megkegyelmezett bennünket, mint semmely időben, hogy beletekinthetünk az ő szívének, az akaratának legtitkosabb gondolataiba. Az első királyok 19. fejezetéből jutott eszembe egy ige szakasz, amit mindannyian nagyon-nagyon jól ismerünk. Ilyés prófétáról, aki sok mindent megtapasztalt Istennel, és azt is, ahogy megtudtuk nála állapítani, ahogy a Kármelhegy legmagasabb csúcspontjáról a legmélyebb völgybe érkezett, Beerseba közelébe, és ott váratlanul azt mondja, Uram, most meg akarok halni. Csak éppen akkor volt a Kármelhegyén, és nagy és hatalmas dolgokat tapasztalt meg Istennel, és ez a 18. fejezetben volt, a 19. fejezetben pedig azt olvassuk, 19.3, amikor aztán Beersebába érkezett, amely már Júdához tartozik, akkor visszahagyta ott az ő szolgáját, ő maga azonban egy napi útra elment a sivatagba befelé. Amikor odaért, leült egy rekettye bokor, vagy seprű bokor alá, és ott, vagy ekkor halálra óhajtotta magát, és így imádkozott, legyen elég. Vedd el már most, Uram, az életemet, mert nem vagyok én sem jobb, mint az én atyáim. Egy különleges ige szakasz. Egy ilyen rendkívüli győzelem után, amikor a Baál papjai jobb és bal keze felől is elestek, Isten tűzzel válaszolt, meghallgatta az ő imádságát, mert azt mondja a 18. fejezetben, hogy amikor eljött az ételáldozat felajánlásának az ideje, előlépett Ijés próféta, itt a próféta szó még mindig itt áll. Később ez már nem volt annyira kihangsúlyozva. Aztán már csak valószínűleg így is volt azután. Néha előfordulhat, hogy néha megszólítanak bennünket egy bizonyos címmel, azt vagy titulussal, és később az is előfordulhat, hogy a titulus hiányzik. Itt minden esetre még mindig ott van. Odalépett Ijés próféta, vagy előlépett Ijés próféta, és így imádkozott. Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene, hadd legyen ma ismeretes, hogy te vagy az Isten Izraelben, és én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te parancsolatod szerint cselekedtem. Persze ő sem feledkezett meg magáról, az érthető, ez is része volt az átfogó programnak. És aztán így áll, és hogy ezt mindezt a te parancsod szerint cselekedtem. Ezek a szavak óriási bizonyosságról beszélnek. Itt már nem egy ember szólt, hanem Isten maga szólt egy emberen keresztül. És ugyanaz az Isten válaszolt is, és megerősítette tette mindazt, ami elhangzott azelőtt, de aztán később, itt a 19. fejezetben, szintén nagyon érdekes, amikor aztán Beer-Sebába érkezett, amely már Júdához tartozik, akkor visszahagyta ott az ő szolgáját. Egyedül akart meghalni. Isten győzelmében még volt ember elég vele együtt, de amikor meg akart halni, hátrahagyta a szolgáját, és azt gondolta magában, neki nem kell mindezt átélnie, maradjon csak meg az utolsó és legerőteljesebb benyomással, tartsa emlékezetében a szolgálatom csúcspontját, én most elmegyek egyedül, és pedig be a sivatagba. Képzeljük csak el, a Kármel hegyéről, a legerőteljesebb Isten élményről, a válaszról, Isten győzelméről, és aztán le a sivatagba. Hátrahagyja a szolgáját, és azt mondja itt, ő maga azonban egy napi útra elment a sivatagba befelé. Amikor odaérkezett, leült egy reketye bokor, vagy egy seprű bokor alá. Képzeljük csak el, a Kármel hegyéről hátrahagyta egy napi útra a szolgáját, és azt írja tovább, ekkor halálra óhajtotta magát, és így imádkozott. Bizonyára szükség volt egy kis árnyékra, és éppen megfelelő volt neki. Ha az ember a halált kívánja, és utána még imádkozni, még mindig tud imádkozni, akkor a dolgok még mindig rendben vannak. Akkor Istennek még van útja azzal az emberrel. Így is egy olyan ember volt, aki hirtelen olyan helyzetbe került bele, hogy a halált kívánta magával, de nem zúgolódott minden miatt, és nem lett elégedetlen minden emberekkel és Istennel is, hanem imádkozott. Hála Istennek minden egyes olyan emberért, aki abba a helyzetben, amiben belekerül, még képes imádkozni, még mindig képes imádkozni. Mert akkor Isten még kinyilatkoztatja magát neki, és talán azután egy még hatalmasabb módon, mint azelőtt. Ez itt egy nagyon szép történet, és talán mindannyiunk számára egy nagy tanulság. Hallani lehet a hívők szájából, haza akarok menni, meg akarok halni. Hallottatok-e, vagy mondtatok-e már ezt valahol? Persze, újra és újra lehet hallani, ne legyetek már ilyen jamborok. Újra és újra halljuk ezeket a dolgokat. De a mi kérdésünk most az, azt tesszük-e ennél fogva, amit így is tett? Ő meg akart ugyan halni, de aztán nem áll közte semmi, hanem ez áll, hogy és imádkozott. Meg akart ugyan halni, és imádkozott. Igen, valóban az áll, hogy aztán meg akart halni, és imádkozott. Legyen elég, vedd el most az életemet, Uram, mert én sem vagyok jobb, mint az én atyáim. Ha tovább olvassuk az egész történetet, amelyet mindannyian jól ismerünk, akkor megállapíthatjuk, hogy az Úrnak erővel fel kellett ébresztenie őt, hogy egyáltalán ételt vegyen magához. Szilárd elhatározással a szívében ment el oda, ez az én végzetem, most meghalok, elmegyek a pusztába, nem vitt magával semmi élelmet, de az Úr gondoskodott róla. Egy angyal meglöki, és hirtelen körülnéz, és látja, hogy frissen sült kalács van mellette, és ezek még egészen forróak is. Azt mondja, nos, mi legyen ez? Itt vagyok a sivatagban, ez alatt a reketye bokor alatt, és itt vannak a friss sült kalácsok, és még forrók is, mintha csak most vették volna ki a sütőből, vagy a kemencéből, és mellettük egy kancsó jéghideg víz van. Na, az egész nem is olyan rossz. Szépen összeillik. Az egyik még egészen forró, a másik pedig egészen jéghideg. Ami Istenünk egy csodálatos Isten. Ő velünk van, még a csüggedés útján is, amikor kétségbe esünk, és a hegyről a völgybe levezet, a völgyből pedig újra visszavetett a hegyre, és kinyilatkoztatja magát a népének. Még Ilyés esetében is, és örülök, hogy ő is olyan ember volt, mint mi. És a gondolat is előtte, Ilyés próféta, később pedig úgy tűnik, hogy csak az Ilyés, az ember. És meg akar halni, és azt mondja, Uram, én sem vagyok jobb, mint az atyáim. Vedd el az életemet, hadd legyen elég, jó, hadd legyen elég. Ismeritek a történetet, utána el lehet olvasni, az Úr azonban megőrizte őt, megtartotta. Ő látta, hogy határozott szándéka volt arra, hogy befejezze az életét. De Istennek egy egészen más szándéka volt az életével. Nos, egyáltalán nem számít, hogy te és én mit határozunk el, a szükség vagy a belső csüggés, a szükség eseti órájában. Az számít, hogy mit szánt Isten az életünkkel. Mi terve van, és milyen terve van Istennek az életünkkel? Hát nem egy csodálatos dolog ez számomra, és azt hiszem mindannyiunk számára igazán egy valóban felemelő dolog. Ha nem lennének ezek a történetek megírva a Bibliában, és hallani lehetne egy hívőtől azt mondani, hogy ó, inkább meghalnék, vagy bárcsak meghalhatnék, akkor az ember azt mondhatná, mi legyen ez a dolog. De még egyszer hangsúlyozom, Istennek megvolt a maga terve és a maga módja az ő szolgájával. Noha ő elhatározta magát, és el is indult erre az útra, hátrahagyta a szolgáját, vagy az inassát, bárki volt azt gondolva, most ezt majd magam rendezem el Istennel, nincs szükségem senki másra, ki lássa vagy hallja, néha mi is így érzünk, de hála legyen az Úrnak, még az ember maga is, aki meg akar halni, annak is ad egy lökést az angyal, és azt mondja, nyisd ki a szemed, itt a kenyér, itt a víz melletted. Egyél, mert előtted van még egy út, még van egy küldetésed, amit teljesítened kell. A szolgálatod még nem ért véget, ne aggódj, még folytatódik. És tényleg, Ilyésnél ez is folytatódott. És veled is folytatódik, és velem is folytatódik, mindannyiunkkal folytatódik az Úr segítségével. És láttuk már a múlt hétvégén, az Úr egy kis szelet engedett a szárnyaink alá fentről, és már is felemelkedtünk egy kicsit lentről. És az Úr ma is megszólít bennünket, nem az fog megtörténni, amit mi tűztünk ki magunknak célul, hanem az fog megtörténni, amit ő tűzött ki célul velünk, az fog bekövetkezni. És ezért magasztalni akarjuk az ő nevét. Képzeljük csak el, ha megtörténne az, amit mi akarunk, hogy történjen. Ah, de jó ég, mindenki mást akarna, és egyáltalán nem lehetne tudni a végén, ki mit akar. De Isten pontosan tudja minden egyes emberrel, az ő szolgájával és az ő gyülekezetével, és mi teljesen megbízhatunk benne. És most utólag a 40 nap, amin keresztül gyalogolt, és aztán eljutott az Isten hegyére. És ez az a hely, ahova mi is el szeretnénk jutni egyszer. Mi is el szeretnénk jutni Isten hegyére, ahol nem csak Baál papjait látjuk összeesni, hanem ahol Isten dicsőségét látjuk elhaladni előttünk. El akarunk jutni arra pontra, ahol az Úr szépsége megnyilvánul, elhalad előttünk, és eljutni arra pontra, ahol aztán a halk és a szelid szélsuttogás az Úr hangjával szól hozzánk. Itt a 11. versben ez van megírva. Ekkor így válaszolt neki, menj ki, és állj az Úr elé a hegyre. És ímé az Úr elvonult előtte. Hatalmas és erős vihar, amely hegyeket szaggatott szét, és sziklákat hasított szét. ment az Úr, vagy járt az Úr előtt, de az Úr maga nem volt a viharban. Ez egy olyan hatalmas dolog volt, saját szemével látta ennek a kihatását. A szél, a vihar szétszaggatta a sziklákat, és a hegyeket felbolygatta, de az Úr maga nem volt a viharban. Talán nagyon szorosan a nyomában volt, de a viharban benne nem volt. De ez már az ő isteni kinyilatkoztatásának az előfutára volt. Amikor itt azt mondja, az Úr nem volt a viharban, ez nem azt jelenti, hogy a vihar az ellenséges oldalról jött. A vihar Istentől jött, de ez csak az isteni kinyilatkoztatás előjelei voltak Isten eme nagy emberének életében. Néha ilyen vihar támad az életünkre, és mi feltesszük a kérdést, vajon az Úr még egyáltalán benne van a dologban, és azt gondoljuk, hogy mindent szétszakít jobbról, balról, és darabok csak úgy röpködnek körülöttünk. És mit gondoltok, mit érezhetett Illyé is, amikor látta a vihar kihatásait? Mert teljes erejéből felkiálthatott volna, én Istenem, mi történjen most? Hiszen a sziklák szétszakadnak körülöttem, és a hegyek minden megmozdul. Itt szó szerint ez áll, hatalmas és erős vihar, amely hegyeket szaggatott szét, és sziklákat hasított szét. Mekkora óriási dolog. És ez az ember ott áll, nézi, szemléli a dolgokat, várja, amelyek mi következik most, a következőben. De tudta, hogy az Úr nem hagyta előtt. Ő gondoskodott róla, még akkor is, amikor meghalni akart, gondoskodott arról, hogy megőrizze az életét, és életben maradjon. Amíg el nem jutott eddig a pontig, amint az imént említettük, hogy az isteni kinyilatkoztatás előfutárai az életében megnyilvánuljanak, elvonuljanak előtte. A vihar után pedig egy földrengés támadt, de az Úr maga nem volt a földrengésben sem. A földrengés után pedig tűz támadt, de az Úr maga nem volt a tűzben sem. De a tűz után jött egy hal, szelíd suttogás hallatszott. Tudjátok, mi a legkülönösebb ebben az egész történetben? Mindannak, ami ezt a hal suttogást megelőzte, olyan erőteljes kihatása kellett legyen, hogy Illyé is a látását és a hallását is elveszíthette volna. De most a 13. versben azt olvassuk, tehát először a lágy szelíd suttogásról olvasunk, amikor Illyé is ezt meghallotta. Eltakarta az arcát a köpenyével. Nem akkor, amikor látta, hogy a sziklák szétszakadnak darabokra, és a hegyek megmozdulnak, meghasadnak, nem akkor, amikor a tűznek a kihatását, amikor mindezek a dolgokat elhaladtak, akkor nyitva tartotta a szemeit, körülnézett, megnézte magának az összes dolgot, hogy mi történik körülötte, bizonyára akkor lett volna ideje valahogy elbújjon a dolgok elől. Azok lettek volna azok a pillanatok, amikor a tűz jött, hogy megijedjen tőle. Mindent végignézett magának, és hirtelen ennyi hatalmas dolog után jön egy halk, egy szelíd suttogás. És ahogy ez az Isten embere hallja, a legkisebbet mindazok közül, ami előtte történt, külsőleg a legkisebb, nem volt se tűz, nem szakadtak a sziklák darabokra, egyáltalán semmi nem történt körül, mert semmi világrendítő. Egy nagyon lágy és egy szelíd suttogás. És hirtelen eltakarta az arcát a köppenyével. Mi történt? Ő tisztában volt azzal, hogy mindez megelőzte, előfutára volt az Úrnak, de most ő maga jön el hozzá, és abban a pillanatban eltakarta az ő arcát. Szó szerint azt mondja, amikor Illyé ezt meghallotta, eltakarta az arcát a köpenyével, kiment és megállt a barlang bejáratához, ekkor megszólította őt egy hang, amely megkérdezte tőle, mit akarsz itt ti is? Az Úr pontosan tudta, hogy mit mondott, és azt is tudta, hogy mit kérdezett. A válasz így hangzik. Én rettenthetetlen nagy buzgóságot tanúsítottam az Úr iránt. Igen, de egy dolgot kihagyott mégis. Pontosan igaz, amit mond. Rettenthetetlenül küzdött, mindent megtett az Úrért, amit csak megtehetett, bevetette az egész életét, de miután mindent megtett, ez a Jézabel egy olyan fenyegetést intézett hozzá, ami a csontjaiba fúródott. És azt gondolta, Istenem, most én következek. Ezért most, mielőtt mások által hagynám az életemet, hogy végezzenek velem, inkább magam akarok meghalni. Egyetlen egy fenyegetés. Egyetlen egy nőtől. És nem tudom, hogy tűrte előtt Akháb, Isten biztosan nem volt irgalmas hozzá, de elég egyetlen egy fenyegetés, és a férfi elmegy a sivatagba, és azt mondja, Uram, meg akarok halni. Vedd el az életemet, elég volt. Testvérek és testvérnők, amikor egy megpróbáltatás jön az életünkbe, akkor megtörténhet velünk is, hogy elfeledkezünk a legnagyobb áldásokról, amelyeket átéltünk és megtapasztaltunk Istennel. De nem gondolhatott volna Jézus is arra, hogy ugyanaz az Isten, aki vele volt a Kármel hegy csúcsán, elküldheti most az angyalát, és adhat a szabjának egyet balról Jézabelnek, hogy leessen az útra, és akkor minden rendben lenne. De mi történt? Hirtelen ő volt Illés, nem a próféta Illés, hanem az ember Illés. Egy próféta szolgálata soha nem hiába való, még akkor sem, ha azt hiszi, hogy önmagára maradt. Isten soha nem hagyja a szavát üresen visszatérni, mindig beteljesíti azt, amire küldte. És amikor azt gondoljuk, hogy nem tudunk tovább menni, nem megy tovább, és a sivatagba rohanunk inkább, akkor Dáviddal együtt szólunk a 139. Zsoltárral, és ha tenger végig is elmennék, te, ó Istenem, ott lennél, és mindenütt a te kezed vezetne engem. Így is megtapasztalta ezt a saját életével. De amit tett, azt őszinte szívvel tette. És Isten megengedi, hogy az őszintéknek sikerüljön. Az első indikátor már akkor megtörtént, amikor lefeküdt aludni, és minden valószínűség szerint valóban mesésen jól aludhatott, mert az angyalnak valóban fel kellett őt ébreszteni, úgy egy döféssel, egy lökéssel. Aztán meglátta maga mellett a frissen sült kenyeret, kalácsot és a vizet. És azonnal tudta, pillanat, Isten mégsem akarja, hogy meghalljak. Isten azt akarja, hogy éljek. Itt a kenyér, itt a víz. És a hang azt mondja, kelj fel, és egyél. Így hát evett és ivott, és újra lefeküdt aludni. El tudjátok képzelni? Ezek vagyunk mi, mint emberek. Ő már látta a természet felettit, amit Isten gyakorlak elébe állított. És azt kellett volna mondani neki, Isten embere még nem jött el a halálod órája. A kenyér az életről beszél, és a víz is az életről beszél. Neked nem kell meghalni, hanem élni kell neked. És ő evett, és újra lefeküdt aludni. Azzal a reménységgel remélhetőleg nem ébredek többet fel itt, hanem majd amott. És jön egy második lökés, és azt mondja, térj észhez, egyél és igyál, mert még egy nagy feladatod van, amelyet Isten fog elvégezni rajtad keresztül. És mit mondjak nektek? Így is megértette, hogy az Úrnak van egy terve az ő életével. És új bátorságot merített magának, és elfogyasztotta ezt az ételt egészen. És azután ezzel az étellel 40 napig járni tudott, anélkül, hogy elfáradt vagy kimerült volna. Ez tehát egy olyan erőteljes étel volt, amelyet közvetlenül felül kapott, és az adott neki erőt ahhoz, hogy az Úr nevében elmenjen, hogy átélje ezt a rendkívüli tapasztalatot Istennel. Amikor néha eljutunk arra pontra, hogy levertek leszünk, az nem Istenért van, hanem az emberekért van, és ezt Iésnek is meg kellett értenie. A Kármel hegyén a leghatalmasabb győzelmet aratta Istennel. Ott elmondhatta, ma meg fog nyilvánulni, hogy te vagy az igaz Izrael Isten Izraelben, és én a te szolgád vagyok. Ő 100%-os biztos volt a dolgában. Később Iés az ember. És mégis rá kellett döbbennie, hogy Isten útjai nem a mi útjaink, és az ő gondolatai mégsem a mi gondolataink. Allá kellett vesse magát Isten szavának és Isten tervének. Van-e nekünk más választásunk? Van-e közöttünk egy olyan ember, aki azt mondhatta, most meghalok, nem akarok tovább élni? Senki sem tudja megtenni. És ha szinte ki is mondjuk, Istenem, vedd, nem veszel mégsem tudomást róla. Ő azt mondja, maradj életben a tápérték által, amit adok neked. Ha Isten igét táplálékként vesszük magunkhoz, és felfogjuk, hogy a hitéletünk nem lehet mindig a magaslatokon, a hegyek csúcsán, hogy a magaslatokról újra a mélységeken megy át, és a mélységekből a magasságokra megint, ez a mi életünk, és meg kell értenünk, hogy Isten minden alkalommal, amikor a sivatagba leszünk vezetve, utána újból és erőteljesebben kinyilatkoztathatja magát nekünk. Tudjátok mit? A dolog a Kármelhegyen, ott végignézte Iés, amit Isten végzett, de később az egész személyesen érintette őt. Ő nem csak egy ember volt, aki végigfigyelte, hogy mi történik maga előtt, hanem egy olyan ember volt, aki most már személyesen is meg lett szólítva. És ahogy az imént említettem, nem takart el az arcát, amikor a viharok széttépték a hegyeket, a sziklákat a levegőbe dobták, lehet, hogy összefont karokkal végignézte a történteket, de ő ismerte az Isten jelenlétét. Amikor a vihar, amikor minden tova húzódott, a tűz mindazzal együtt, ami megelőzte a dolgokat, akkor jött a szelíd suttogás, és már is elfátyolozta az arcát. Amint már említjük, még maga kérubok is eltakarják az arcukat Isten jelenlétében. És mi láthatjuk, amikor Istennek ez az embere meghallotta, hogy az Úr jelenléte közeledik hozzá, eltakarta nyomban az arcát. Így van ez, amikor Isten jelenlétében kerül az ember. Senki sincs, aki felemelt orral megállhatna előtte. Mindannyian a porba tekintünk, amelyből formálva lettünk, és feltekintünk arra, aki kegyelemben részesített bennünket, és aki nem hagyja jóvá a saját útjainkat. Képzeljük csak el, ha Isten átengedte volna Iést a saját terve megvalósításával, akkor a pusztába ment volna, és biztosan meghalt volna valahogy. De Isten a maga módján cselekedett vele, eljárt vele. Hát nem egy csodálatos dolog ez. Nem annak kell megtörténni, amit te akarsz és amit én akarok, hanem annak, amit Isten akar, annak kell megtörténni, és az meg is fog történni. Nem csak ez van megírva, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, hanem biztosan nem csak egy levegőben lógó mondat az egész, egy olyan dolog, amit valóság, aminek valósággá kell válnia, és valósággá is fog válni itt ezen a földön kegyelem által. Igaz ez vagy sem? Hiszen másképp nem működhet. Ez a tanulság, amit mindannyian levonhatunk ebből az esetből, mindenki egyen-egyenként magának, hogy Isten a legnagyobb áldások után sem hagy minket a magunk útjára lépni és járni, még akkor sem, ha majdnem a sivatagba megyünk. Ő ott is megtalál minket, és a keze visszavezet minket, és gondoskodik rólunk azután, hogy ne pusztuljunk el. És amikor visszatekintünk, szinte úgy tűnik, mintha így bolyongtunk volna egy sivatagon keresztül. De ezt ki kell mondanunk, hangsúlyoznunk, Isten megőrzött bennünket. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Néha érezni lehetett, hogy mennyire friss az íge, ami ki lett osztva számunkra. Igaz-e vagy sem? Érezni lehetett, hogy még forró. Egészen friss volt. Nem volt leállott dolog. Hányszor adott maga Isten a pusztában való vándorlásunk során egy friss íge szavát a trónról, és kinyilatkoztatta számunkra, és szólt hozzánk, hogy a szívünk égett tőle, és még a vízre is gondolt, vagy gondoskodott a vízről is, hogy szomjunkat oltsa. Ahogy az íge szava mondja, aki abból a vízből inni fog, amelyet én adok neki, az nem fog megszomni. De ez volt egy dolog, amit nem íés hívott életre, hanem Isten gondoskodott arról. És éppen ez a nagy különbség. Mi elértük azt a pontot, ahol magunktól semmit nem tehetünk. Istenre vagyunk útalva minden tekintetben. Vagy a sivatagba, vagy pékségbe kenyeret tudnék-e venni, végül is meg akart halni. Mire való lenne a kenyér? De az Úrnak még volt egy útja vele. Az Úrnak útja van az ő gyülekezetével ebben az időben is. Magasztalva legyen az ő csodálatos és méltóságteljes neve. A viharok tovább vonulhatnak, a sziklák megrepedhetnek, a hegyek meghasadhatnak. Sok repedés keletkezhet, és sok minden mehet alá is, fel is le. És mi talán látjuk, halljuk és megtapasztalhattuk, sok minden elvonulhatott már előttünk. De egy dolog biztos. Az utolsó lesz a legdicsőségesebb, mert az a mindenható Isten közvetlen jelenléte lesz, amely kinyilatkozott annak az embernek, aki mindezt hagyta elvonulni maga előtt. Valamilyen módon mégiscsak jó kedély állapotban kellett, hogy legyen, mert egészen nyugodtan megfigyelte és végignézte magának a dolgot. Nem érintette különös mértékben a dolog. De az Úr úgy vezette, hogy abban a pillanatban, amikor megközelítette őt maga, megértette, hogy miről van szó, és már is eltakarja az arcát. Tudjátok, ez az ember megalázkodásáról, lealacsonyátásáról beszél Isten színe előtt, és ha mi most a helyes hozzáállással állunk Isten elé a pusztában való vándorlásaink után, és ha felfogtuk és megértettük, hogy Isten volt az, aki életben tartott minket mindezen idők folyamán, és mindenkinek rossz dolga lett volna azok után, ami ránk szakadt, és a sivatagon keresztül, amin keresztül vándoroltunk, ha az Úr nem gondoskodott volna rólunk, mindenről, így vagy emezen a módon elpusztultunk volna. De erről ismerjük fel a mi Istenünk szeretetét. Szinte azt szeretném mondani, hogy ahogyan így is, természetfeletti módon megmaradt természetileg és a szellemi téren is, úgy mi is a múltban természetfeletti módon megmaradtunk, meglettünk tartva, és meglettünk őrizve úgy földi, mint szellemi értelemben Istenünk kegyelme által. És akkor nem kell köszönetet mondnunk egyetlen embernek sem, így sem szaladhatod egy szomszédhoz, egy prédikátorhoz sem, hogy kibondja, köszönöm ezt vagy amazt. Az angyal egy pillanat alatt eltűnt, majd újra magához tért, az étel ott volt, az ital maga mellette volt, csak egy valakinél kellett köszönetet mondjon. Mégpedig az élő Istennek, aki mindent ilyen csodálatosan vezetett és elrendezett vele. Hova menjünk mi? Csak neked vannak szavaid az örök életre, és ezért jövünk az Úrhoz, és köszönetet mondunk neki. Hadd lenne mögöttünk a sivatag. És mindezek a dolgok, amennyire annyira megtépáztak, és annyira viszályt okoztak, és amelyek olyanok voltak, amilyen, ahogy olvastuk éppen. Hadd legyenek most magunk mögött, a hátunk mögött, hogy belsőleg Istenünk közvetlen jelenlétében tudnánk beállítani magunkat. Hadd tudjuk meghajtani fejünket előtte, és szívünket megalázni, és felismerni, hogy micsoda kegyelem az, hogy ő megőrzött bennünket. Mindannyian elpusztultunk volna szellemileg, ha nem gondoskodott volna arról, hogy abban az időben legyen élelmünk, hiszen szárazság volt az egész földön. De Isten gondoskodott arról, hogy a Szent Szellem által kinyilatkoztatott ége, ami táplálékunká legyen. Mert életben maradtunk, és azért vagyunk itt, azért állunk itt, hogy hálát adjunk Istennek ezért a tényállásért, és amikor az ő jelenléte leszáll mindezek után, ami történt, akkor hadd ismerjük fel erről, és hadd hajtsuk meg a mi fejeinket, és a szívünket is hajtsuk meg, és boruljunk le az ő jelenléte előtt, és fogadjuk el hálásan az ő jelenlétét. Így is megkapta az a maga leckéjét, és mi is megkaptuk a mi leckénket. A fontos az, hogy felfogtuk, és felismerjük, hogy az út egy Isten emberével és a gyülekezettel is nem a pusztaságban ér véget, hanem a dicsőségben. Illés próféta útja nem arra volt hivatott, hogy a pusztában véget érjen, arra volt elrendelve, hogy Istennél a dicsőségben érjen véget, mert őt szolgálta, és oda tartozott, és oda is ment, oda tartott. Mi, ami Istenünknek szolgáltunk, neki szenteltük oda az életünket. És nem tartozunk a pusztába, hogy ott elpusztuljunk valahogy, hanem, hogy meglássuk a mi Istenünk dicsőségét. Hát nem egy csodálatos dolog ez. A földiek szerint mindannyian a pusztában tartozunk, de az Istentől kifolyólag ő hozzá tartozunk, mert ő mondta, én elmegyek oda, hogy előkészítsem nektek a helyet, a lakásokat, és újraálljövök, és magamhoz veszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Így is nem tartozott a pusztába, nem ott volt a helye, hogy oda kerüljön, és ott meghaljon. Nem. Hanem egy új tapasztalatot szerezzen az ő Istenével. Megértettétek ezt? Ő meg akart halni, de Isten újból ki akarta nyilatkoztatni magát neki. Mi már rég azt mondtunk volna magunktól, Istenem, ha nem ezért vagy amazért, akkor valami más tennék, lennék. Mi mindent nem mond az ember. De nem arról van szó, hogy mit mondunk mi magunktól. Az Úr szeme végigjárja az egész földet, és az ő népére szegeződik, és ő irányítja a mi lépteinket. És egy bizonyos pontig enged a magunk feje szerint járni, és aztán azt mondja, most elérkedtél a végedhez, és én elkezdhetem az én útamat. Amikor mi a végéhez érkezünk, és nem tudunk tovább, akkor kezdheti el Isten. Azt lehetne gondolni, hogy Istennek egy embere Kármel-hegyről a Hórebre, és a Hórebről mindenhol, mindig és mindenhol csak a hegycsúcsokon jelenik meg. Nagy erőteljes élményekkel Istennel. És hirtelen halljuk őt egy tapasztalattal a sivatagban. Milyen csodálatosak a mi Istenünk útjai. Ki akarja leírni őket? Ki képes rá? Ki akarja megmondani neki, hogy hogyan kell lejárjanak útjaink? De egy dolog biztos, a mi útunk nem arra lett rendelve, hogy itt valahogy kétségbeesésben vagy a halálban végződjön. A mi útunk arra lett elrendelve, hogy átalakítsa a szívünket, ami egész lényünket, és az útunk védén átalakuljanak a mi testünk is, és mi, mint Illés is, felemelkedjünk Isten dicsőségében. Ez az, amire elrendeltettünk. Magasztalva legyen az Úr neve. Én nagyon örülök ennek az ige szakasznak. Én nem tudtam, hogy mit prédikáljak ma este. De Isten minden egyes ígéje, ahogy a Szentírás maga mondja nekünk, tanításra és épülésre lett adva, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden jó cselekedetre alkalmas. És ennek az embernek a tapasztalata is nagy áldás lett számomra és mindannyiunk számára. Noha a pusztába ment, de ez még nem volt az ő vége. Ez egy új kezdet volt az élő Isten új kinyilatkoztatásához az ő életében. És neki rá kellett döbbennie, nem én őriztem itt meg magamat, hanem Isten tartott meg engem életben. Én meg akartam ugyan halni, de Isten azt akarta, hogy éljek. És amit Isten akar, annak meg kell történnie. Magasztalva legyen az ő dicsőséges neve. Ő kegyelemből megajándékozott bennünket örök élettel. És amikor az útunk a hegytetőről a sivatagba vezet, és tudjátok, miről beszél a sivatag, ott tényleg minden remény eltűnt. El van temetve. Bármerre nézel, mindenhol ugyanazt látod, ugyanazt a reménytelenséget. De boldog az az ember, akivel Isten lehet, ahogyan Iéssel is volt. És én hiszem, hogy az Úr a gyülekezettel van. Én hiszem, hogy ő gondoskodott, ellátott bennünket élelemmel, és azt is hiszem, hogy most felnyitja a szemeinket arra, hogy a pusztában való vándorlás után egy új kinyilatkoztatással ajándékozza meg az életünket. Istennél mindezek a dolgok lehetségesek. Ne aggódjatok e fölött. Mondhatjátok ti százszor, hogy nem bírom tovább, és mondhatjátok, Uram, én már nem akarok többet semmit, már tényleg elég nekem. Ma, ha nem bírjátok, feküdjetek le nyugodtan aludni, és ne aggódjatok. Jön a lökés. Ott a kenyér, a frissen sült kalács, ott a víz. Eszünk, iszunk, és újra felerősödünk, és magasztaljuk az mi Urunk nevét, a mi Istenünk dicsőséges nevét, az ő jóságáért. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Iés? Meg akart halni, lefekszik alni, lefekszik aludni, szép dolog, és hirtelen ott a kenyér mellette egészen forró, megeheti. És tisztában volt azzal, hogy ez az Isten beszéde. Itt az Úr keze van a dologban. Még egyszer akarta, és az Úr nem hagyta a maga útján. Az Úrnak megvolt vele a saját útja. Istennek megvan a maga útja velünk is. Akár az első alkalommal, akár csak a második alkalommal döbbenünk rá. Egyszer és mindenkorra hal ismerjük fel hitáltal, hogy Isten az, aki megőrzött bennünket. És hogy nem azt akarja, hogy a gyülekezet verességgel érjen véget, hanem minden idők legnagyobb győzelmével és diadalával, hogy elragadjon minket erről a földről. Lehetne még folytatni és beszélni a Jelenések könyve 12. fejezetéről. Az asszony a pusztába menekült, de nem a férfias fiú. A férfias fiú elragadtatott Istenhez és az ő trónja elé. Hogy mi történik azután, az már nem a mi dolgunk. Mi arra összpontosítjuk a figyelmünket, ami előtte történik. És előtte történik az átváltozás, az átalakulás és az elragadtatás következik. Azoknak az elragadtatása, akik az élő Istenbe vetették a bizodalmukat. És ezek vagyunk mi ma este. Mi az élő Istenbe vetettük a mi bizodalmunkat. Önmagunkra már nem bízhatunk volna. A sivatagi tapasztalat eléggé megtanított minket erre. Ezt megértettük jól. Egyedül az Úrba helyezhetjük a bizodalmunkat, és már nem a halálra lettünk ítélve, és nem azt kívánjuk magunknak, hanem az isteni életet. Aki a halálra vágyik, az meg akar ugye halni. De aki az életet kívánja, az Istentől való életre kívánkozik, az megértette, hogy a sivatag a háta mögött van, és hogy Isten új kinyilatkoztatása egy küszöbön álló esemény. És akkor nyugodtan hagyjuk, hogy minden elhaladjon előttünk, és remélem, hogy ez már meg is történt, és akár a barlang bejáratához érkezünk, ki a rejtek helyünkről, hagyjon ki nyugodtan onnan. És nem csak halljuk, érzékeljük az Urat az ő működésében, ahogy előttünk jár, hanem tapasztaljuk őt az ő erejében. És ez az ő közvetlen jelenlétében történik meg. Nem csak azokat a dolgokat, amiket előre küld maga előtt, hanem ami az ő közvetlen jelenlétében történik. És én úgy értem, hogy itt az Isten szolgálaton megtapasztalhatjuk és átélhetjük az Urat még ma este is. Itt meg vagyunk védve, itt nem vagyunk a sivatagban. Itt Isten jelenlétébe lépünk, és azt mondjuk ennél fogva, Uram, Te megtartottál minket mindez ideig, Te vagy az, aki vezettél minket lépésről lépésre, mi talán fel akartuk volna adni, de Te nem akartad. Mi maga akartunk halni, de Te azt akartad, hogy éljünk. Most itt vagyunk, Uram, hogyan menjen tovább? Ilyésnek nem kellett többé aggódnia. Csak az Isten útján kellett járjon, és a tapasztalatok ezen az úton bekövetkeztek. Így van ez velünk is. Semmi gond, amiatt, hogy mi fog történni, csak az isteni táplálék erejével kell előre haladnunk, azt kell magunkhoz vennünk, és ezen az úton, így ebben az előrehaladásban újra és újra megtapasztalhatjuk Istenünk áldását Istenünk táplálékával. Így is meg akart ugyan halni, de Isten azt akarta, hogy éljen, mert még volt számára egy terve. Én merem állítani, hogy Istennek még van valami terve az ő gyülekezetével. És ne terhelődjetek meg, amiért ezt a megjegyzést ma este itt teszem. Vannak emberek, akik arra várnak, hogy Branham testvér újra feltámadjon, és sátrat állítson fel, és abban egy összejövetelt tartson. Én nem vagyok az, aki erre várok. És vannak, akik azt mondják, hogy ez a feltámadás után fog megtörténni. Én arra várok, hogy az Úr a feltámadás előtt, az ő gyülekezetében, nem csak egy helyen, valamely ponton, hanem világszerte kinyilatkoztassa magát a feltámadottként az ő feltámadási erejével. Minden, amire az emberek várnak, amúgy is hiába való, ha csak Isten nem ígérte meg az ő ígéjében, ígéretben adta volna. Az, amit ígéretben adott, azért át is vette a felelősséget, és azt be is fogja tartani. Ebben bizonyosak lehetünk. Amire az emberek várnak, amit ők értelmeznek, annak soha nem volt semmi értéke, és ebben az időben sincs. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki bízni tud az Úrban, még akkor is, amikor azt hiszi, hogy már nem megy az út tovább. Így láthatjuk, hogy Isten útat készített a sivatagon keresztül is. Ez a mi ma esti leckénk, és ezzel szeretném be is fejezni. Isten útjai magaslatokon és mélységeken át vezetnek. A mélységek után újra rá kell döbbennünk, hogy Isten kegyelme volt az, ami a magaslatokon hordozott bennünket, és ami a mélységekből újra kiemelt bennünket. Tehát akár a magasságokon át, akár a mélységeken keresztül mindig Isten kegyelmének köszönhetünk mindent. És ő kezdte el a munkát velünk, és ő fogja mindezeket az ő kegyelme által befejezni is mindannyiunkkal, tökéletesíteni. Magasztalva legyen az ő magasztos neve. Új bátorítást kaptatok-e? Mert ez nem csak egy történet a Bibliában. Hadd váljon valóra az én életemben, hadd váljon valóra a te életedben is. Nekünk van igényt tartunk arra, jogunk van arra, hogy az isteni táplálék erejével, amit megkaptunk, Isten következő kinyilatkoztatásáig előre haladjunk. magasztalva legyen az Úr neve. Amen.